Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Névjegy.
Névjegy.
Portré Iványi Gábor metodista lelkész országgyűlési képviselőről. A riporter Mihancsik Zsófia.
Bevezetőben hadd mondjak el néhány adatot Iványi Gáborról, azokat az adatokat legalábbis, amelyeket én meg tudtam szerezni. Kezdődik ott ugye, hogy metodista lelkész, végzettségét tekintve a Szabadegyházak Tanácsának lelkészképző intézetébe járt. Aztán 1979-ben a Karta 77, a csehszlovákiai értelmiségi polgári jogi mozgalmat támogató szolidaritási nyilatkozatot aláírta. Aztán 1979-ben alapító tagja lett a szegényeket támogató alapnak, a SZETÁ-nak. 1981-ben a beszélőkör tagja. A Nyitott Ajtó című egyházi szamizdat szerkesztője, és az AB Hírmondó és a Beszélő című kiadványokban jelentek meg írásai mindezen közben. 1988-ban tagja lett a Szabad Kezdeményezések hálózatának, hálózata tanácsának egész pontosan, és 88-89-től a Szabad Demokraták Szövetségének országos ügyvivője. Ezek persze csak a közéleti funkciók, ennek alapján még semmit nem tudtunk meg Iványi Gáborról, illetve szerintem nagyon sokat, és pontosan ezt szeretném kérdezni, hogy mi történik egy metodista lelkész lelkében, amikor úgy dönt, hogy akkor még igen kockázatos és elég harcos és karakán magatartást kívánó közéleti tevékenységbe fog még valamikor az 1970-es évek végén, de nyilván előbb is. Ezek csak az én adataim.
Hát azt kell mondanom hozzá, hogy azok az előzmények tettek érzékenyé közéleti kérdésekkel szemben, amelyeken kényszerűségből mentem át, mert nekem magamtól eszembe nem jutott volna, hogy valamiféle kritikus álláspontot fogalmazzak meg. Arról van szó, hogy a 70-es évek elején ketté szakadt a metodista egyház, és pedig az állami egyházügyi hivatal közreműködésével és jóvoltából, és ez sodort ki engem a szabad levegőre, ha úgy tetszik.
De ténylegesen is.
Így van. Egy üvegházban éltem én a metodista egyházon belül, és azt képzelem, hogy nem is érteném most se, hogy mi történt itt, mint ahogy az a benyomásom, hogy az ott maradt kollégáim nem értik, hogy mi történt a rendszerváltás kapcsán. Velük nem nagyon történt semmi különösebb. Most egy másik kormánynak hűséges támogatói. Tehát ők körülöttük, a világ nem nagyon változott, csak egy kicsit színeződött, talán az égbolt. És éppen ezért, ami számomra láttatni kezdte annak a világnak a másságát, amiben élek, innen indul, hogy kényszerűségből kénytelen voltam elhagyni azt a világot, amelyben azt hittem, hogy otthonosan mozgok, és ez először is egy olyan jótékony hatással volt rám, hogy rájöttem, hogy én nem tudok magyarul beszélni, én nem tudok emberekkel kontaktust tartani. Az első ilyen élményem egy egyetemista körben volt, ahová elhívtak, hogy beszéljek a Bibliáról. És ott tapasztaltam döbbenten, hogy amit én mondok, ők nem értik, és amit ők mondanak, én nem értem. Tehát más nyelven beszélünk, és hogy én így kikerültem a metodista egyházból 74-ben, és mozogni kényszerültem a társadalomnak azokban a rétegeiben, amelyeknek nem volt kapcsolatuk hittel, egyházakkal, és kényszerültem arra, hogy megtaláljuk a közös nyelvet. Ez olyan felszabadító hatással volt én rám is, hogy elmondtam máskor, és most is szeretném, hogy én voltaképpen hálás vagyok a metodistáknak azért, hogy ebbe a helyzetbe hoztak, és ezt mindenképp mutatás nélkül mondom, akkor is, hogyha mindmáig fájlalom ezt a szakadást, és egyre reménytelenebbnek látom, hogy valaha is újra szót értünk egymással. Ők valószínűleg nem tudják megbocsátani azt, amit ellenünk vétettek, és sokkal egyszerűbb behúzódni az örök harag bástyái mögé, mint leülni és egyszer korrekten végig tárgyalni azt, ami történt.
Minek a mentén, milyen elv vagy elképzelés mentén hasadt szét, vagy szakadt szét? a metodista
egyház. Ez nagyon egyszerű dolog volt, és ha nem lett volna olyan kicsi a metodista egyház, talán szét sem szakad. Az állami egyházügyi hivatal minden egyháznak a legfelsőbb vezetésében el akarta érni, hogy az elképzelései akadálytalanul megvalósuljanak. Na most ehhez olyan személyek kellettek, akik vagy annyira naívak voltak, hogy tényleg bíztak az állami egyházügyi hivatal jó indulatában, ezek voltak kisebbségben, vagy olyanok, akik úgy érezték, hogy jól felfogott érdekük tökéletesen együttműködni, és elfelejtették ezt a szót az állami egyházügyi hivatal felé, hogy nem. És a teológiájukba is beépítették azt a szemléletmódot, hogyha igaz, hogy Isten tudta nélkül nem történik semmi, akkor Isten tudta, hogy ez a politikai vezetés kerül Magyarország élére, ezért Isten akarata, hogy a kommunisták kormányozzanak.
Ez fantasztikus, ezt még nem hallottam, hogy a vallásos embereknek is volt ilyen önfelmentő.
Hát hogyne. Római levél 13. részének az első verse, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságnak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől. Ezt idáig idézték valamennyien. Noha van egy második fele ennek a bibliai szakasznak, ami azt mondja, hogy ez a hatalmasság arra van, hogy a jókat jutalmazza és a gonoszokat büntese. Most az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy mihelyt a jókat kezdi büntetni és a gonoszokat jutalmazni, akkor nem Istentől való hatalmasság, és lehetne bármelyik nagy alakját idézni az egyháztörténelemnek, akik mind-mind felismerték, hogy ebben az egyetlen becsületes magatartás ezzel a hatalommal szembefordulni. Mondjuk ennek vannak fokozatai, az általam nagyon tisztelt és szeretett Bonhoeffer eljut odáig, hogy Hitlerben az Antikrisztust ismeri fel, és kész a Hitler életére törő összeesküvés szervezésében részt venni, amiért az életével is fizetett. De hát van ettől a kétségbe esett állásponttól idébb is enyhébb változata annak, amikor a hívő embernek vagy a lelkipásztornak igenis beszélnie kell a rendszer bűneiről, szócsövévé kell lenni azoknak, akiknek nincs hangjuk, és ehhez nem is kell megerőltetnie magát, hogy bibliai hátteret és bátorítást kapjon, hogy szép a példabeszédek könyvében az a gondolat, hogy emelj szót amellett, aki néma, és azok dolgában, akik vitetnek a veszedelemre. Szóval olyan könnyen lehetne találni fogódzót ahhoz, hogy egy ilyen nehéz korban mennyire fontos, hogy a szuverén hívő ember, aki egyedül Istentől függ, megfogalmazza nem csak a maga kritikáját, hanem a szóval nehezebben bánó emberek hangja is legyen.
Tehát azt állítja tulajdonképpen Iványi Gábor, hogy azt a kérdést, amelyet manapság például olyan nehéz eldönteni, mert jelentősen megkavarodtak a normáink, hogy ki a jó és ki a rossz, mi a jó magatartás, mi az erkölcsös és értékes magatartás, és melyik az a magatartás, amelyik nem az. Tulajdonképpen minden bizonytalanságunk ennek a kérdésnek a látszólagos eldönthetetlenségére vezethető vissza. Tehát, hogy ezt a kérdést a Biblia alapján, vagy a hitből következő, nem is tudom, elvek, lehet így mondani? A hit elvek alapján el lehet dönteni?
Hát azok alapján is el lehet dönteni. Nekem meggyőződésem, hát nem tudok másként fogalmazni, csak mint hívő ember, hogy Isten mindazokban munkálkodik, akik neki ellen nem állnak. Tehát azokban is végül is, akik nem hisznek benne. És mivel az Isten jó, ezért az ösztönzései csak jók lehetnek. És ebből eredően nagyon sok általam nagyra becsült és tisztelt nem hívő ember viselkedett sokkal istenibb, hívőbb módon az elmúlt időszakban, mint megszámlálhatatlan keresztény ember, akik között lámpával alig lehetett találni olyat, aki nem hívő módon, hanem egyszerű, tisztességes emberi módon viselkedett volna.
De ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy egy hívő embert a saját hite nem az igaz útra ösztönöz? Hogy lehet, hogy ennyi emberrel történt meg ez?
Hát azt hiszem, hogy ezt az egész jelenséget még fel kell majd dolgozni, de ezen túl is továbbra is fájdalmas kérdés, hogy még mindig nem ébredt fel ez a hívő réteg, és szoríthatom kicsit szükebbre a kört az egyházak közvéleménye, nem ébredt még mindig rá arra, hogy miben volt, és ma ugyanazokban a hibákban, egy más pozícióban újra elbukik. Tehát miután az előző rendszerben kényszerből kormánypárti volt, ugye nem is volt más alternatíva, nagyjából csak legfeljebb valami olyan kívülmaradás és távolságtartás, ami azért más szocialista országokban azért megfigyelhető volt, de most sem jut eszébe az, hogy valamiféle kritikát megfogalmazzon, és amikor annak idején a miniszterelnöknek a nemzeti megújhodás programja elhangzott a parlamentben, akkor a történelmi egyházak, illetve a hozzájuk csapódó szabad egyházak, így például a metodista egyház is szükségesnek érezték, hogy egy közös nyilatkozatot adjanak ki arról, hogy mennyire elbűvöli őket ez a kormányprogram, amiről hát a parlamentben legalábbis ellenzéki oldalról nem sok jót lehetett hallani. Akkor kormánypárti, most ellenzéki kisgazdaképviselők hasonlították a Bibliához.
Igen,
ezt a programot, amit tanulmányozni kéne. De az én számomra ez a reflex, hogy 7 egyház vezető papja úgy érzi, hogy közösen írni kell egy levelet, amiben megbátorítják a miniszterelnököt, és feltétlen és korlátlan hűségükről biztosítják. Ez a régi reflex, amellyel vietnámi háború dolgában, vagy Izrael kérdésben, és sorolhatnánk az összes többi akkori kormány számára fontos kérdést, amelyekben szintén közösen megnyilatkoztak, és mint egy profétai szóval megpróbálták megtámogatni az akkori vezetést, és most ugyanezek a reflexek hatnak. Tehát az én számomra a múlt helyett sokkal keservesebb és nehezebb kérdés, hogy mikor fognak végre felébredni.
Hát ez különösen nehéz kérdés az én számomra, illetve hát ez most komoly probléma elé állított Iványi Gábor, mert lényegében azt mondta el, hogy az egyházi tisztségviselők eddig is és ma is az a hatalom bűvöletében, vagy a hatalom által közvetlenül diktált gyávaság állapotában élnek. De hát én állandóan azt hallom, és ez az, amiben nem hiszek, de most megerősítve érzem magam, abban, hogyha ezt az országot és magát az államot is valláserkölcsi alapra helyeznénk, akkor itt elkövetkezne az az erkölcsi megújulás, amely szerintük minden bajunk oka, tehát az, hogy az elmúlt rendszerben erkölcsi szabályokat negligáltak, nem tartottak be, nem tartottak be, nem is alakítottak ki, tehát nem léteztek erkölcsi szabályok. Én akkor azt kérdezem, hogy hogyan akarhat egy népet erkölcsössé tenni olyan egyházi vezető, aki maga sem tanúsított soha erkölcsi kérdésekben példamutató magatartást?
Hát a kérdés nagyon szomorú és nagyon jó. Azt hiszem, hogy nem is várható semmiféle lelki megújulás. Az elképzelhető, hogy emberek egy része oda fog csapódni és húzódni az egyházakhoz mindenféle lelki megújulás nélkül, pusztán a jól felfogott érdeke alapján. Most sokan keresztény és keresztjén egyházpolitikusok, mert jobban illik ez a szó rájuk, mint a lelki ember, elfelejtik, hogy az új szövetség törvénymagyarázata pontosan arról beszél, hogy nem lehet a jót törvényekkel és erővel keresztül vinni. Erről beszélgetnek Péter és Pál apostolok. Mondja Pál Péternek, hogy atyám fia, hát mi természet szerint a választott népben születettek, be kellett, hogy lássuk, hogy nem tudjuk a törvényt betartani. Maga a 10 parancsolat végülső soron egy tükör, amiből kiderül, hogy nincs egy igaz se. És ezért vezéreli a 10 parancsolat Krisztushoz az embert, mert a 10 parancsolattal szembesülve, szóval az erkölcsi minimummal szembesülve rájön az ember, hogy pusztán azért, mert neki valamit tiltanak, nem tudja, vagy éppen nem is akarja teljesíteni, sőt, egyenesen eljut Pál is ahhoz a magyarázathoz, hogy mintha ezzel a törvénnyel valami olyan célja lett volna az Úristennek, hogy az emberből kirázza a bűnre való hajlamát. Mert az utolsó parancsolat, hogy ne kívánd, azt mondja erre Pál, hogy ha nem mondaná a törvény, hogy ne kívánd, talán eszembe se jutna kívánni. Tehát amikor valaki azt képzeli, hogy most akkor majd bevonulnak az iskolákba, a hivatalokba, a hadseregbe, az önkormányzatokba, az egyházak is, különösen az erősebbek, vagy a legerősebb, és ez a folyamat megindult nagyon erősen, és majd ők megmondják, hogy mi történjen. Megmondják olyan rendkívül súlyos kérdésekben, mint abortusz vagy válás, majd rendelettel és büntetéssel ezeket a dolgokat irányítani fogják, akkor egyáltalán nem biblikus talajról képzelik el ezt, hanem pusztán a politikai erő pozíciójából, hogy azt vélik, hogy felsorakozik mögöttük majd az apparátus a maga elnyomó gépezetével, és az úgymond lelki, bár állítom, hogy nagyon sokszor nem biblikus céljaikat, végül is közhatalmi, adminisztratív eszközökkel fogják elérni. Én azt gondolom, hogy egy óriási hiba és veszély, egy herezis az egyház részéről befurakodni a hatalomba. Erről le kellett volna szokni az utolsó 1700 évben legalább. Hiteltelenné vált az a réteg, amely közvetíti a lelki értékeket, és sokan úgy érzik, hogy még egyedül messzebbre jutnak el, mint az egyházak vezetésével, és nem lehet erre mit mondanunk.
És arra, hogy mitől lesz az ember jó, mert akkor most már érdekelne Iványi Gábor véleménye, hogyha az nem megy, hogy az államba és az állam különféle szervezeteibe, vagy társadalom különféle szervezeteibe beépülve az egyház rákényszerítse maga normáit, a vallás normáit akár az emberekre, hanem ezt nyilván teljesen más metódussal, lelkipásztorként kell csinálnia minden egyházi munkásnak, akkor mitől lesznek azok az emberek jók, akik ebbe a körbe nem esnek bele, tehát nem alanyai a lelkipásztori tevékenységnek, illetőleg maga a közösség mitől lesz jó?
Hát csak hívő emberként tudok a dologra válaszolni, de nyugodtan lehet velem vitatkozni. Az Isten minden embert szeret, és azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy éppen az az Isten tökéletességének a jele, hogy ő mindazokhoz jó, akik csüggnek rajta, és azokhoz is, akik perben állnak vele, szemben állnak vele. Tehát az Isten jósága nem függ a mi elfogadásunktól, jó önmagában. És éppen ezért, ha hiteltelenné válnak az eszközei, akár egyházak, akár vallásos személyek, még az is bekövetkezhet, az a bibliai tétel, hogy ha ti elhallgattok, a kövek fognak beszélni. Vagy az Isten emberré szülheti a vadszamár csikóját is. Tehát az ember nem beszél, majd beszél a természet, vagy beszélnek a kövek, vagy elkezd az Isten egy egészen más csatornán kommunikálni az emberrel, ami nem a megszokott évezredes vallási rezgéseken keresztül történik, hanem valahol igaz lesz az az ószövetségi jóslat, hogy nem tanítja egyik a másikat, mert mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Tehát lehet, hogy az Isten elkezd egy személyenkénti párbeszédet minden emberrel, és az emberek, akik engednek a szívük mélyén annak a késztetésnek, ami Isten felül őket éri, azok szemben a megmerevedett és kiürült intézményekkel, amelyek valaha egyházak voltak, jók lesznek, és az ő jóságuk és az ő ösztönös vonzalmuk a jó iránt egy kritika lesz.
Mikor lesz ez, hiszen az előbb mondta Iványi Gábor, mert 1700 éve nem így van?
Hát nem tudom.
Gondolom, ez egy folyamat.
Igen. És azt képzelem, hogy éppen ezért azok a mozgások, amelyek elindulnak a hagyományos egyházak felől, egy kis kilépéssel ezekből a körökből megújíthatják a hagyományos egyházakat is. De mindenképpen emlékeztetnek arra a mozgásra, ami éppen Krisztus tevékenységét is olyan érdekessé teszi, hogy egyszerre bent az egyházban, a zsinagógában, és egyszerre kint a mezőkön, a halászbárkában, a piacon, a magánotthonokban zajlik az egész, sőt, akik visszaemlékeznek rá, azok a legkevésbé emlékeznek azokra szavaikra, amelyek a templomban hangzottak el. Nem véletlenül. János azt mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét, és előtte ezt azzal vezeti be, hogy köztünk lakozott. Vagyis látták őt lábat mosni, lefeküdni és felkelni, kenyeret szegni, és az élet leghétköznapibb dolgaiban megvalósítani az Isten szeretetét. És ez ma teljesen hiányzik. És ezért azt gondolom, hogy azok a hívő emberek vagy lelki pásztorok, akik képesek elmozdulni az oltártól, ugye volt egy mozgalom itt talán a 60-as, 70-es években, a munkáspapság mozgalma, amit oly keményen üldözött a rendőrség, és az egyház is ezért elhatárolta magát általában tőle. meg minden olyan mozgást, ami kimozdult a templomból. Most lehet, hogy megint görbeszemmel fogják nézni azokat a próbálkozásokat, amelyek nem az egyházak zárt falai között zajlanak
le. Vannak ilyen próbálkozások?
Hát vannak, persze, és egyre több ilyen próbálkozás lesz, meggyőződésem.
Maradjunk ennél a metodista szakadásnál. Ha van két lelkész, aki mind a ketten a metodista egyházhoz tartoznak, miért van az, hogy az egyiknél fölmerül az, hogy bizonyos dolgokban nem szabad belemenni, tehát akkor inkább a szakadást kell vállalni, és miért van az, hogy a másik fejében viszont fel sem merül az a gondolat, hogy itt valami által bizonyára renitensnek tekintett magatartást kellene tanúsítani. Ezt azért kérdezem, mert úgy gondolom, hogy például Iványi Gábor életútjában ennek meg kell, hogy legyenek a gyökerei. Vagy egyszerűen az alkatában meg kell, hogy legyenek a gyökerei, és nyilván már más jeleket is produkált, amelyek ilyen lázadó természetről állókodnak.
Hát, hogy lázadó, ezt nem tudom. Annyi bizonyos, hogy talán a család is, amiből jövök, és a háttér, amiből ők elindultak, hordoztak én jövőre mutató jeleket. Mindkét vonal, ahonnan indulok, eredetileg nem is metodista. Evangélikusok voltak a szüleim eredendően, illetve apai vonalon félig zsidó vonal. Na most apám még a háború alatt úgy érezték, hogy kötelesek valamilyen módon segítségül lenni azoknak, akiket üldöznek. Most ezért nem csak a rokonság veszélyeztetett része, hanem mindenféle katona szökevények és üldözött zsidók dekkoltak pincében, lakásban, és
itt Budapesten?
Itt Budapesten élt mindkét vonalon a család, és hát ezért például apám abba középosztálybeli rétegbe tartozott, amely a háború végét is tényleg felszabadulásként érte meg, mert nagyanyámékat az utolsó pillanatban vitték el a nyilasok, amikor Pest körül bezárult a gyűrű, és nem volt idő egyszerűen megölni őket. Tehát ez számukra valóban felszabadulás volt, és ezért nyitottak voltak azok felé, a szellemi áramlatok felé, amelyekben a család egyik része aztán meg is találta maga útját. Apámat viszont éppen Marosánnak egy tömeggyűlésen tanúsított viselkedése ábrándította ki örökre.
Mi volt ez?
Hát Marosán feldühödve a tömeg ügyetlenségén a mikrofonba elkezdett égtelenül káromkodni, ami hát tőle nem meglepő, és apám, aki finom lélek, egyébként egy türelmes, finom, ironikus lélek, úgy érezte, hogy ez a világ őtőle idegen, ahol ezt meg lehet csinálni, és onnan azonnal távozván soha többé.
Ilyen egyszerű
meg nem,
volt.
Ilyen egyszerű volt számára a dolog, meg nem jelent ott, és hát ebben a kereső időszakában, 45-46-ban talán vetődött el a metodistákhoz, ahol egy olyan lelki élmény hatás alá került, amelyben ő úgy érezte, hogy személyessé válik számára a hit.
Ez egy konkrét élmény volt, vagy maga
a szellemiség? Egy konkrét élmény is volt, és az a meghitt baráti légkör, ami őt ott fogadta.
Ezt el lehet mondani, ezt a konkrét élményt?
Hát ezt megtérésnek szokták nevezni, és én magam is 68-ban ezt így éltem át, amikor rádöbbentem, hogy az ember nem születhet bele az Isten országába fizikailag, tehát nem lehet, hogy valakinek a szülei vallásosak, hívők, akkor természetes dolog, hogy ő is az lesz, hogy jár a templomba és elolvassa a Bibliát, tehát ő automatikusan nem lesz az ember Isten hívővé, mert hinni az nem egy filozófiai kérdés elsősorban, hanem sokkal izgalmasabb az a része, hogy tudok-e bízni Istenben, tehát bizalommal tudok-e a világ eseményeire tekinteni, illetve mögötte fel tudom-e fedezni Istennek a valóságát. És lehet úgy filozófiai hittel rendelkezni, hogy az emberben nincs bizalom Isten iránt, és lehet úgy vallásosnak lenni, hogy az ember soha meg nem tért. Tehát nem lett személyes kapcsolata Istennel, és hát én döntően 68-ban éltem ezt, tehát meg is írtam egy dolgozatban, középiskolában. Ezt a friss élményemet ki is csaptak másnap érte izgatás címére középiskolából, de én nem mondanám azt, hogy én akár ebben vagy más dolgokban is lázadni akartam, hanem világ legtermészetesebb dolgának tartottam, hogy az, ami számomra fontos, vagy amit jónak tartok, azt képviseljem akkor is, hogyha ezt esetleg mások körbe szemmel nézik.
Tulajdonképpen ez volt az első szembesülés azzal a közeggel politikai értelemben is, amelyben aztán további életünk folyt.
Hát igen, nekem ez volt az első közvetlen élményem, mert a többi részét, ami mondjuk az édesapám halakánsága miatt a családot érte, vagy főleg őt érte, ez úgy elhatott a világomhoz, de hogy mélyen nem érintett, mert mit tudom én például abban az időben a református egyházon belüli úgynevezett Betánia mozgalomhoz tartozó lelkészeket üldözte a rendőrség a 60-as években, rendőri felügyelet alatt volt ennek a mozgalomnak az országos titkára, apám pedig megengedte, hogy ott Nyíregyházán az ő metodista templomában találkozzanak a Betániához tartozó lelkészek. Noha tudta, hogy ez nem fog tetszeni az állami egyházügyi hivatalnak, de ez őt nem zavarta. Most berendelték az állami egyházügyi hivatalba, ahol ordítoztak vele, és felszólították, hogy tagadja meg a barátságot ezzel a református lelkésszel, amit hát ő ironikus, dühítő nyugalommal, mindig ezen örjöntek az ellenségei, hogy nem lehetett a nyugalmából kizökkenteni, visszautasított, és ezért elvették a jogosítványát, tekintve, hogy ő szorvány lelkész volt, és egy elég komoly szívbetegsége volt. 4 éven át biciklivel kellett ellátni a szolgáltat, ami nem volt kis dolog. Na most mi erre elkísértük őt, bátyámmal főleg, de nem emlékszem rá, hogy hallottam volna tőle ezért súlyos, keserű szavakat, vagy láttam volna, hogy ő összeszorítja a fogát, hanem úgy érezte, hogy ahogy egy bányász számára természetes az a kockázat, hogy a fejére esik egy 5 kilós széndarab, hát ő most csinált valamit, aminek nagyjából sejtette előre a következményeit, miután ez bekövetkezett, most nem csinál úgy, mintha váratlanul érne, és valami nagy kitolás lenne a dolog mögött, ez beletartozik, és azt hiszem, hogy talán ez az egész indítás van a mögött, hogy végül nem volt olyan nehéz utat találni a demokratikus ellenzékhez, amiről azért meg kell mondanom, hogy én a perifériáján mozogtam, szóval nem vagyok egy központi figurája ennek a társaság.
Hogy történt ez az útkeresés? Vagy úttalálás, bocsánat?
Igen, mert hogy nem kerestem.
Igen.
Hát ez úgy, hogy végül is ebben az értelmiségi körben, amelyel már hónapok óta bibliázgattunk együtt, egyszer megkértek, hogy mondjak valamit az egyházamról, és ez talán valamikor 75-76-ban lehetett, amikor már én illegalitásban végeztem lelkipásztori munkámat.
Az egyházból is kidobták, vagy csak a lelkipásztori funkcióból?
Az egyházból is kizártak. Hát ez épp úgy törvénytelen volt, mint a lelkészi funkcióból való elbocsátás, és körülbelül ugyanaz a probléma, mint amikor valakit emigrációra kényszerítettek, és ezért én sokszor mondom azoknak, akik szememre vetik, hogy én metodista lelkésznek mondom magam, holott nem vagyok a metodista egyház tagja,
hanem
hát 81-ben kényszerültünk mi kizárt metodisták egy új felekezetet alapítani, aminek Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lett a neve. Most azért ez, mert hogy a kezdő betűk ugye azt adják ki, hogy met, hogy utaljon valami a metodista gyökerekre, és semmit nem változtattunk a hitelveken, sőt az volt a benyomásunk, hogy metodista társaink tértek el ezektől, imit amott, tehát mind szellemiségében, mind hagyományaiban ez egy metodista egyház.
Mi az?
A metodista egyház, ennek a hagyományai? Uh-huh. Hát a metodista egyház eredetileg nem is egyház, hanem az anglikán egyháznak egy ébredési mozgalma. Hát azok, akik itt láttak Magyarországon egyházon belüli megújulási mozgalmat, azok mondjuk hasonlíthatják a bázis közösségeknek a mozgalmához, vagy akár a református egyházon belüli Betánia mozgalomhoz. Tehát egy olyan megújulási mozgalom, amely érintetlenül hagyja az egyház szerkezetét, nem lép ki az egyházból, hanem azon belül egy személyes kapcsolatokon, meghittebb baráti körökön, mélyebb vallásosságon, vagy a gyakorlati kérdésekkel jobban foglalkozó vallásosságon keresztül szerveződik. Na most a 18. században, amikor ez a mozgalom elindult, Anglia számtalan társadalmi bajjal küzdött, amire nem volt az egyháznak semmiféle felelete. Most majdnem Párhuzamot vonhatnék, és megkérdezhetném, hogy van-e a mostani egyházaknak bármiféle felelettük munkanélküliségre, idegen gyűlöletre, antiszemitizmusra, cigánykérdésre. Nem nagyon hallom, látom, hogy ebből a körből elindulna valamiféle olyan mozgalom, amely feleletet ad gyakorlati módon kérdésekre, és akkor ott a 18. században adósok börtöne, rabszolgaság kérdése, teljes szociális kilátástalanság, iskolázatlanság és ezer egyéb dolog volt, amiben vergődött Anglia az iparosodás hajnalán, és úgy érezte az alapító anglikán lelkész és teológiai tanár, hogy lehetetlen dolog, hogy az egyház tétlenül szemléli mindezt a kérdést, és ő maga úgy érezte, hogy közeledvén 40. évéhez ő maga sem jutott el a teológia doktoraként sem oda, hogy személyes hite lenne, és hogy valamit jelentene az, hogy ő lelkipásztor, nem tud mit mondani, üresek a beszédei, és hát sok belső vívódás után jutott el ő is erre az előbb kérdezett személyes döntésre, hogy személyes kapcsolata lett Istennel, és akkor szervezett egy klubot, egy szent klubot, az Angliában.
Igen.
Elfogadható dolog. Olyan emberekből, akik hajlandók voltak egyrészt saját személyes problémáikról, másrészt társadalmi kérdésekről közösen töprengeni. És ez a Szent Klub nőtte ki magát egy mozgalommá, amit metodista mozgalomnak neveztek. Ez egy gúnynév volt, hogy ezek a módszereskedők, akik szerint mindennek megvan a maga módszere, és ha megtaláljuk, akkor megoldhatók a kérdések. Egy jó humorral rendelkező ember volt John Wesley, a mozgalom elindítója, aki azt mondta, hogy jó, legyenek metodisták.
De akkor egy nyíltan politizáló egyház volt.
Igen, minden társadalmi kérdésben meg akartak szólalni, és hát olyan fontos dolgok fűződnek a nevükhöz, mint a rabszolgaság eltörlésének a kivívása. Wilberforce metodista képviselő volt, aki ezt keresztül vitte az angol parlamenten, vagy a szakszervezet az ő ötletük volt, és nem a kommunizmus iskolája, és az adósok börtönének az eltörlése, a gyermekmunka beszüntetése, az első ingyenes iskolák és gyógyszertárak az ő nevükhöz fűződnek, és hát háború kérdéséről és minden egyéb dologról fontosnak tartották véleményt formálni, és ezt az elgondolást, amit kérleltek beszélgetéseikben, megpróbálták érvényesíteni a saját vallásosságukban, és azt mondták, lábbal kell tiporni az olyan rajongó tanokat, hogy csak akkor kell jót tenni, ha erre valami belső hevület, valami felindulás minket ösztönöz, mindig keresni kell, hogy az ember hogyan tehetne jót, függetlenül attól, hogy érzi-e erre a belső késztetést, vagy remél-e ezért valami felsőbb jutalmat. A mozgalmuk átadotta Angliát Amerikába, és egy nagy egyház ez századfordulón jutott el Magyarországra, főleg nemzetiségi rétegekben németek és szlovákok között dolgoztak, ezért a háború után majdnem teljesen megszűnt Magyarországon a metodista egyház, de mindig egy ilyen pici egyház maradt. Ennek ez egyik fő oka talán, hogy más protestáns egyházakban is voltak hasonló mozgalmak, sőt, hát századforduló előtt, amikor metodisták latolgatták, hogy erre behatolnak, akkor úgy találták, hogy nincs is értelme Magyarországon bármiféle munkát kezdeni, mert a református egyházban és az evangélikus egyházban hasonló törekvések vannak, és így például most a reformátusok által visszakért Bethesda kórház alapításához jelentős anyagi támogatást adtak a metodisták annak idején. Egyébként hát érdekes a metodista egyház helyzete olyan szempontból, hogy miután megszakadt a kapcsolat az anglikán egyház és a metodista mozgalom között, és a mozgalom úgymond egyházzá szerveződött, maradt egy ilyen nyitott kérdés, hogy végülis azok, akik szimpatizálnak ezzel a mozgalommal, milyen mértékig tagjai ennek az egyháznak. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy mi is a hívő szülők gyerekeit megkereszteljük, de ettől ők nem lesznek az egyháznak olyan jellegű tagjai, akiknek kötelességük ebben a körben benne maradni. Tehát a felnőttként úgy döntenek, hogy oda akarnak tartozni az egyházhoz, és annak a terheit viselni akarják, és annak választópolgárai akarnak lenni, akkor ezt külön kell kérniük. Tehát megkereszteljük, megkonfirmáljuk őket, kiszolgáltatjuk a szentségeket, de nem
miért
kívánjuk el...
Hát ha egyszer valakit megkaptak, akkor azt miért engedik el?
Hát nem is hiszem, hogy oda lehet valakit ilyen szállakon
kötni. Én is hiszem, csak nem szokásos ez a szemlélet.
Igen. Ezért aztán vannak olyanok, akik anélkül, hogy formálisan tagok lennének, ott élik le az életüket a metodista egyházban. Noha nincsenek beírva, és nincsen erről egy kis könyvecskéjük.
Jó, ez csak egy kis ismeretterjesztő kitérő volt, hogy ott tartottunk, hogy akkor már illegalitásban volt, mikor valamilyen kapcsolat létrejött az akkori demokratikus ellenzékkel.
Ja, igen. Tehát most már nem emlékszem pontosan, hogy ennek az egyházból való kitaszítottságnak és a kitaszítottság elleni fölépésnek melyik szakaszában voltunk, ugyanis mi azt mondtuk, hogy nem veszük tekintetbe az egyház elbocsátó határozatát, mindenki a helyén maradt, ez 12 lelkészt, illetve lelkészként dolgozó, még nem végzett teológust, vagy segédlelkészt, vagy lelkész igazolvánnyal rendelkező polgári foglalkozásban lévő szemét érintett. Azt mondtuk, hogy nem veszük tudomásul, hogy minket elbocsátottak, mert törvénytelen volt, mindenki marad a helyén. Nem fogunk ellenállni, de nem könnyítjük meg a szemben állók dolgát. Na most ők a hatóságokhoz fordultak, és ahhoz a korhoz hozzátartozik annak ismerete, hogy az egyházügyi hivatal közvetlenül nem avatkozhatott be az egyház belügyeibe. A beavatkozás tehát úgy csinálta, hogy valamilyen eszközzel rávette az egyház vezetését, hogy indítsanak X ellen eljárást. Ha azt végigfuttatták, akármilyen ordítóan, szabálytalan és törvénytelen módon, kijelentette, hogy ő törvényesnek ismeri el a döntést, és miután törvényekben meghatározott dolga az egyházügyi hivatalnak az volt, hogy az egyházak törvényes működését védje, onnantól kezdve, hogy volt egy jogerős, általa jogerősnek tartott elbocsátó határozat, már a végrehajtásban felléphetett. Tehát annak az elbocsátott lelkésznek az eltávolítását már szorgalmazhatta. Így aztán a következő lépés mondjuk az volt, hogy az egyház írta kerületi tanácsnak, hogy X nem hajlandó elhagyni szolgálati lakását. Nem mint ez a kerületi tanácsra tartozott volna, vagy a bírósághoz fordult valamennyiünkkel szemben az egyház, és akkor minden ilyen bírósághoz forduló kérelemnek az aljára odaírt egy mondatot az egyházügyi hivatal, hogy törvényes az intézkedés, és kéri a segítséget, és ráütötték a pecsétet erre, hogy ugyanígy a büntető eljárásban a nyomozó rendőr tiszt négy szem közt nagyon zavartan megmondta, hogy ne haragudjunk. Ő nagyon jól tudja, hogy ez egy törvénytelen dolog, de az egyházügyi hivatal ragaszkodik hozzá, és neki ezt végig kell futtatni. Amúgy nagyon barátilag viselkedett végig, és még olykor súgni is hajlandók voltak, de ott volt az egyházügyi hivatal pecsétje, és ezért kénytelenek voltak eljárni. Na most tehát az egyházat önmagával szemben védelmezte a törvényesség értelmében az állami egyházügyi hivatal, és hogy ennek éppen melyik állomásánál tartottunk, nem tudom. Tény, hogy ebben a körben egy Csillag Vera nevű lány említette, hogy ő ismer egy Haraszti Miklós nevű fiút, akinek sok konfliktusa volt a hatóságokkal, és hogy beszélgessünk egymással. Na most Haraszti Miklós, mint a huszárló, kapta fel a fejét, a dobtergést hall, amikor elmondtuk, hogy mi történik velünk, és miután nekünk az égvilágon semmiféle kapcsolatunk nem volt újságokkal és más hasonló körökkel, ő elkezdett szervezni ilyen jellegű kapcsolatokat, és innentől kezdve datálható az, talán 76-tól, 77-től, hogy én magam is találkoztam többekkel, többen eljöttek, így Kis János, Bence György, hogy Haraszti Miklós is azokra az utcai istentiszteletekre, amelyeket azért voltam kénytelen ott tartani, mert elvették a hatóságok.
Ezt több évig tartott.
Ezt több mint négy évig tartott. És hát többször eljöttek Szolibertesbe, vagy Krassó György, aki az első ilyen utcai istentiszteletre eljött. Úgy ismerkedtünk meg előző nap, hogy egy társaságban meghallotta, hogy rendőrök fognak jönni, és azonnal megnyalta a száját, és megkérdezte, hogy lehet-e fényképezni, és eljött fényképezni, és nagyon jól érezte magát, körbe volt véve a ház több rendőrautókkal, és elemében volt, és gondnokunk, aki nem tudta, hogy ő jön, azt hitte, hogy ő a hatóság fényképésze. A Gyuri pedig azt hitte, hogy a gondnok a hatóság fényképésze. Egymást üldözték az udvaron és fényképezték. Hát innen kezdődik ez a kapcsolat, és annyi tartozik talán még hozzá, hogy én megértettem, hogy nem csak nekem van szükségem arra, hogy ezek az emberek tudjanak a mi dolgainkról, és nem csak arra van szükség, hogy nekik lehetőségük legyen egy ilyen ügyben is valamit tenni, hanem nekem is vannak olyan kötelezettségeim, amikre eddig nem gondoltam. Végig kell gondolnom, hogy mit is jelent ma, amit Jézus mond, hogy fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Egy nagy vita volt 79-ben, akarta 77-ben börtönzött aktivistáim melletti aláírás kapcsán, hogy szabad ezt megtenni, vagy nem.
Aláírni?
Igen, és akkor ott az egyházban volt egy ilyen, hogy ez már tisztán politikai kérdés, és a mi harcunk nem egy ilyen politikai ügy, no hát minden az, hanem csak egy lelki küzdelem, és hogy ez nem helyén való dolog. De én akkor úgy éreztem, hogy Jézusnak ez a kijelentése, hogy ahogy voltam és eljöttet, nem arra vonatkozik, hogy ártatlanul bebörtönzött hívő ember voltam és eljöttetek hozzám, hanem nincs megjelölés. Lehet az köztörvényes, és lehet az politikai fogoly, és én akkor értelmezem helyesen ezt a bibliai helyet, hogyha én most szépen odaírom a nevem erre az évre. Tehát megértettem azt, hogy az én emberi és lelkipásztori feladatom, hogy reagáljak azokra a társadalmi kihívásokra, amelyek akkor jelentkeztek.
Hogy lehet az, hogy a Bibliát ilyen elképesztően eltérő, gyökeresen eltérő magatartások igazolására lehet használni? Hát, a Biblia az egy teljes egész. Szóval, ahogy az előbb is szó volt erről, idézett egy példát, ahonnan csak az első két mondatot idézik, holott a második fele a mondatnak, az már értelmezi az első, tehát nem lehetne úgy idézni, de gondolom nem csak erről van szó, hogy kihagyásokkal és szájuk íze szerint idéznek emberek. Valamiért ez sokféle?
A Bibliának van egy szelleme, és azt gondolom, hogy akkor idézzük jól, hogyha nem a cselekedeteinkhez keresünk belőle igazolást, hanem azt forgatva rádöbbenünk arra, hogy rosszul cselekszünk, és ösztönzést kapunk arra, hogy valamit jobban csináljunk. Tehát amikor valaki eldönti, hogy mit fog csinálni, és elkezdi törni a fejét azon, hogy ezt milyen bibliai idézettel lehet megtámogatni, akkor ez egy rossz és visszataszító dolog. Most a Biblia egy rendkívül gazdag és sokszínű könyv. Mondhatnánk, hogy olyasmi, mint egy gyógyszertár, amiben félkész anyagok vannak. Nem mindegy, hogy keverjük őket össze, mert lehet valamit tompítani, és lehet valamit erősíteni, lehet mérgezni, és lehet gyógyítani vele. És ez nem pusztán tanulásnak a kérdése, tehát nem lehet megtanulni a Bibliát jól használni, hanem az élet tanítja meg az embert rá, illetve kell egy belső figyelés, Istenre való figyelés. Most, ha én emberekre figyelek, és így vagyok lelkipásztor, akkor is találok a Bibliában mondatokat, amelyeket ez a magatartásomhoz felhasználhatok. Ha Istenre figyelek, akkor is találok bátorítást és ösztönzést, és esetleg konfliktusba kerülök az emberekkel. De hát engem inkább ez a része érdekelt mindig, és így koccantam össze az emberekkel, hogy igyekeztem Istenre figyelni. Nem gondolom, hogy mindig jól döntöttem. Lehet, hogy szamárságokat is csináltam, sőt biztos, de az a készségem, hogy Istent megértsem, és az ő akaratát valahogy lefordítsam emberi nyelvre, mindig őszinte volt bennem.
Még akkor is, hogyha a metodista egyház az embereket érintő súlyos társadalmi kérdésekben aktív egyház, még akkor is, hogyha Iványi Gábor úgy gondolja, hogy az embernek nem csak akkor van szüksége lelki támaszra, ha magánéleti problémái vannak is, hanem akkor, hogyha abban a közösségben, amelyben él, nem találja helyét, vagy különféle csapások és szerencsétlenségek sújtják, amelyeknek nagyon is evilági oka van. Akkor is nagyon nagy az a lépés, amelyet ettől az állásponttól a parlamenti képviselőségig megtett.
mert az egy nyílt politizálás, az egy kifejezetten politikus funkció, és amikor azon gondolkoztam én például, hogy hogyan lehet összeegyeztetni egy értelmiségi magatartást, amelyet nagyon sok ember a mai parlamenti képviselők közül régen tanúsított, és egy politikusi magatartást, amelynek óhatatlanul olyan követelményei vannak, amelyek nem egyeztethetők össze egy értelmiségi kritikai magatartással, tehát bizonyos esetekben el kell hallgatni, taktikázni kell, és így tovább, és így tovább, akkor különösen elgondolkozom azon, hogy egy lelkipásztori magatartást hogyan lehet összeegyeztetni a politikusi magatartással.
Hát súlyos kérdés, és sokszor fölteszik kollégák is, meg hívő emberek is ugyanezt a kérdést. Most én azt gondolom, hogy a taktikázás önmagában nem bűn. Az egy játék, hogyha az ember nem döntően önző céljaira akarja kihasználni. Persze a kísértés óriási. És végül is állandóan taktikázunk, és kötünk kompromisszumokat, amelyek közül csak a kárhozatos és rossz kompromisszumok, az elvtelen kompromisszumok rosszak, hiszen az is kompromisszum, ha azt mondom, hogy Mózes engedett a választott nép nyomásának, és megengedte mondjuk például a válást, amivel alapvetően nem értett ő sem egyet, és Jézus megmondja, hogy ez nem jó. De azt mondja, hogy szívetek keménysége miatt engedett. Tehát belátni azt, hogy valami jó dolog nem teljesen keresztül vihető. És ha ezt nem tudjuk keresztül vinni, akkor válaszunk egy kisebbik rosszat, és építsük bele a kritikánkat. Vagy bástyázzuk körül olyan megszorításokkal esetleg az egészet, ami védi azoknak az érdekeit, és most itt konkrétan például a mózesi képnél maradva, Mózes nagyon határozottan törekedett arra, hogy a válásban rosszabb helyzetbe kerülő asszony érdekei ne sérüljenek, vagy ne sérüljenek olyan nagyon. Ezért kellett válólevelet adni, ezért volt, hogy a hozomány tulajdonképpen nem a közös vagyon gyarapította, hanem az mindig megmaradt az asszony számára egy vésztartaléknak, hogyha netán a férje elválna tőle, akkor ne kerüljön üresen védtelenül az utcára. Tehát amikor valaki törvényhozóként, akár mint Mózes vagy mások a Szentírásban kényszerül emberi érdekeket megfogalmazni, akkor soha nem fogalmazhatja meg a steril jót, az abszolút jót, hanem kénytelen akkor és az adott emberek felől, vagy egyáltalán az emberi természet felől jövő ellenállásokat is figyelembe venni.
De hát a politika az tulajdonképpen különféle érdekek összeegyeztetése, ugye, hát ez a kompromisszum maga is, és ilyen értelemben emberekkel való játék, és emberek fölötti ítélkezés. Hiszen egyes emberekről azt mondom, hogy az ő érdekeik nem annyira figyelembe vendők, mint másokéhi. Megtehet-e ilyet egy lelkipásztor?
Hát soha nem képviselheti csak egyféle embereknek az érdekeit. Na most egymással szemben álló érdekeket képviselni szinte lehetetlen. És ezért azt gondolom, hogy legfeljebb a különböző érdekek egymásnak feszülését lehet kezelni, és nem hiszem, hogy egy lelkipásztor egyféle érdek mellé lecövekelhet, és kijelentheti, hogy ami ezen kívül van, az vagy nem létezik, vagy felszámolandó. Tehát nem tud mást tenni, mint elviseli az emberi gyarlóságot, és megpróbál hatni. Sokszor nem éppen a törvénynek az eszközével. Itt van mondjuk például az abortusz kérdése, amit szerintem törvényi eszközökkel megoldhatatlan. Van egy egészen más befolyásolási lehetőség, ami nehezebb, aprólékosabb, amin keresztül ebben a dologban esetleg lehetne hatni. Törvényes eszközökkel ezt nem lehet megoldani. Most ettől függetlenül ilyen és más hasonló kérdésekben valahogyan állást kell foglalni. Ez egy szavazat az adott kérdésben, nem biztos, hogy tökéletesen azt tükrözi, amit én a dologról gondolok. De nincsen esetleg más választási lehetőségem. Én azt gondolom tehát, hogy kihúzni az embernek magát abból, hogy politizáljon. Vagy azt képzelni, hogy tud úgy politizálni, hogy egy kényesebb részét elkerülheti, mondjuk például képviselőséget, ez egy csacska álláspont lenne. Ha az ember elkezd politizálni, akkor kalkulálja be, hogy esetleg el kell mennie odáig, hogy egy több embert érintő szinten is meg kell mondani a véleményét, és be kell húznia egy rovátkát az adott helyre, de akkor is szüntelen egy belső feszültséggel és igényességgel kell tennie és nem szabad elfelejteni, hogy elsősorban Istennek és a lelkiismeretének tartozik elszámolással, és hogyha nem tud becsületes kompromisszumokat kötni, akkor el kell távozni az adott helyről. Lehet, hogy ezt kell egyszer tennem, és akkor meg fogom tenni.
Névjegy. Iványi Gábor metodista lelkésszel és országgyűlési képviselővel Mihancsik Zsófia beszélgetett. A Portré műsor 1992-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben június 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak. Tiso.